Halas Rádió.
A bizalom hangja.
A tudomány mai állása. A tudomány mai állása. Hírek a tudomány világából.
Egy műsor
az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről.
A tudomány mai állása. Jó szórakozást!
Érdekességek, újdonságok a mai műsorban is. Köszöntöm Önöket, a szerkesztőt Kecskés Ákost hallják. Ami a tartalmat illeti, következzen címszavakban. A Hold távolabbi felén más körülmények uralkodnak, mint a már jobban megismert oldalán. Újabb lakható világgal bővült a naprendszer. Az álcázás mestere a világ legkisebb szárazföldi csigája. Minél magasabb egy fa, annál kisebbek a levelei, állapították meg kutatók. Ritkaságnak számító iker afrikai elefántok születtek Kenyában. Hologrambetegeket is kezelnek hamarosan egy brit kórházban. Az emberihez hasonló robotkezet alkottak kutatók. Ennyit előjáróban, és most jöjjenek a részletek. Először tehát arról hallhatnak, hogy három újdonságot is felfedezett a kínai holdjáró a Hold feltérképezetlen távolabbi oldalán. A megfigyeléseiről szóló összefoglalóból kiderül, a Hold távolabbi felén más körülmények uralkodnak, mint a már korábban jobban megismert oldalán. A másik oldalt tanulmányozó szerkezet az első olyan űreszköz, amely ezt a régiót nem csak a magasból, hanem a felszínhez közeledve fedezi fel. Ahhoz, hogy megfelelően tudja küldeni a jeleket a földi irányítóközpontnak, a holdjáróval kapcsolatban álló leszállóegység egy műhold által biztosított kommunikációs csatornával áll kapcsolatban. Ez a jeltovábbító szerkezet rálát a Földre és a Hold távolabbi oldalára is, így hidat képez az ott tevékenykedő űreszközök és az irányító központ között. A misszió több mint 2 éve indult, ráadásul a holdjáró már bőven túlszárnyalta az eredetileg 3 hónapra tervezett élettartamát és az elvégzett tudományos munkák mennyiségét. 2 év alatt több mint 1000 métert tett meg, 16 gigabájtnál is több adatot gyűjtött be a fedélzetén lévő 4 berendezéssel, köztük egy közeli infravörös spektrométerrel és radarral, miközben fényt derített a titokzatos kunyhó rejtélyére is, amelyről kiderült, hogy egy sajátos formájú kőzet darab. A holdjáró által szerzett információk alapján a Hold távolabbi oldalára jellemző körülmények eltérnek a Föld felüli oldal környezetétől több tekintetben is. A talaj szerkezete sokkal kevésbé porózus, mint a másik oldalon, nagyobb rögök is megtalálhatóak benne. Erre a kerekekre rendszeresen rátapadó talajdarabok jelenlétéből következtettek a kutatók, amellyel korábban a Hold egyik bazaltos lávasíkságának esetében nem találkoztak. Bár a kerekeket is beborította időnként a holdpor, de azt az elektrostatikus vonzás számlájára írták a szakemberek. A most megfigyelt sűrűbb talaj állagáért viszont feltehetően a regolitban nagyobb mennyiségben jelenlévő tapasztó anyagok a felelősek, amelyek mennyisége a talaj érettségével áll összefüggésben. Az is kiderült, hogy több a kráter a túlsó oldalon. Ezek elsősorban kisméretű, átlagban 12 méter átmérőjű krátereket jelentenek, bár a 4,5 méter kiterjedésű struktúrától a majdnem 62 méteresig számos típussal találkozott a holdjáró az útja során. Az elemzések alapján a viszonylag friss kráterek mindegyike északnyugati irányba helyezkedett el, ami arra utalhat, hogy a forrásuk ugyanaz a becsapódás volt, ami az egyik leglátványosabb krátert is kialakította. Az onnan származó kőzetek ütközése válhatta ki a kisebb bemélyedéseket. Arra is fény derült, hogy kevesebb a kő a Hold távolabbi oldalán, ezek is jellemzően különállóan helyezkednek el, és a legtöbbjük egészen kisméretű, kevesebb mint 40 mm-es. Az első 200 mm-nél nagyobb kőzetről a harmadik holdi napon készített felvételt a holdjáró kamerája, az első közepes méretű 300 mm-nél nagyobb kőről pedig a 23. napon. Ezek mellett felfedezett még néhány érdekességet is, többek között a jáde nyúl alakú kőzetet és a különös sötétzöld, zselésállagú objektumot, amely valószínűleg egy meteorbecsapódás következtében kialakult olvadt, üveges, törmelékkő darabja. A kutatók eredetileg szerették volna minél inkább megközelíteni a fénylő zöld objektumot rejtő 2 méteres krátert, de végül nem sikerült kivitelezni az akciót. A holdjáró által gyűjtött adatok azt a célt is szolgálják, hogy a jövőbeli küldetésekre tervezett űreszközök szerkezetét az immár jobban kiismert környezet sajátosságaihoz tudják adaptálni. Maradunk továbbra is az űrkutatás területén, újabb lakható világgal bővült a naprendszer. Maradjanak velünk!
Tudomány! Tudomány ma! A műsor hamarosan folytatódik. A tudomány mai állása.
Halas Rádió. A bizalom hangja.
Különleges felfedezések, elképesztő technikai újítások. A tudomány mai állása. Folytatódik.
Egy meglepő űrkutatási eredmény született. Újabb lakható világgal bővült a naprendszer, tele van jeges vagy vizet rejtő holdakkal, és a legfrissebb eredmények alapján tovább bővülhet a lista a Szaturnusz kísérő 7. holdjával. A MIMAS eddig leginkább arról volt ismert, hogy óriási becsapódási kráter van rajta, ami miatt rendkívül hasonlít a felfedezése idején népszerű űropera mozifilmben, a Csillagok háborújában látható csillaghoz. Mivel felszíne tele van kráterekkel, a kutatók úgy gondolták, hogy csak egy fagyott jégtömb. A belső óceánnal rendelkező világok felszíne töredezett és más geológiai tevékenység jeleit is mutatja. Kiderült, hogy a MIMAS felszíne becsapta a geológusokat, és egyben kiterjesztette a potenciális lakható világokkal kapcsolatos elképzeléseket. Az általában ismert földi életet a napfény mozgatja, de létezhet élet teljes sötétségben is, például a tengerfenéken található vulkanikus kürtők, ásványokban gazdag, forró környezetében. Ez azért fontos, mert a Földön kívüli élet utáni kutatásban mindig első körben találkoznak a Jupiter holdjával, az Európával és a Szaturnusz körül keringő Enceladusszal. Ezek felszíne alatt nem csak komoly víztömegek találhatóak, de a gázbolygók körül keringve a gravitációs erők kellőképpen átgyúrják a holdak magjait ahhoz, hogy felforrósodjanak és vulkanikus tevékenységet eredményezzenek. A MIMAS eddig nem tartozott az ilyen holdak közé. A már említett Enceladusnál is közelebb kering a Szaturnuszhoz, az árapály tevékenység mégis sokkal csekélyebben mutatkozott rajta, ezért következtettek arra, hogy egyszerűen csak fagyott világ. Akadt viszont ehelyett egy másik probléma, a libráció, vagyis a hold keringése közben mutatkozó különös kilengés, amit a Cassini szonda adatai alapján vettek észre. A különös mozgásból arra következtettek, hogy vagy különálló magja van, vagy egy óceán van az égitest belsejében, amiben szabadon mozog a mag. A kutatóknak magyarázatot kellett találniuk arra, hogy miként egyeztethető össze a belső óceán a teljesen halott felszínnel. Amikor ilyen modelleket alkotnak, legtöbbször sok finomítás kell ahhoz, hogy kijöjjön az, amit megfigyelnek. A belső óceán lehetősége a megfigyelt libráció és a stabil jeges kéreg esetén ez a legrealisztikusabb forgatókönyv, mutatott rá a szakember. A modellezés alapján a MIMAS jeges kérge 24-31 km vastag, ami alatt egy óceán kavarog. Ez a kéreg viszonylag vastag, mivel a hold átmérője mindössze 396 km. A lényeg, hogy valószínűleg egy újabb élhető vagy meghódítható égitesttel bővült az eddig ismertek sora. És ugyancsak az űrkutatáshoz kapcsolódóan még egy érdekesség, először végeznek régészeti projektet az űrben. A kutatást a földi környezetben gyakran használt próbagödrök ihlették. Így indulhatott el a régészeti feltárás a világűrben, a nemzetközi űrállomáson. A vizsgálat célja az űrbéli lakóhely tanulmányozása. A kutatócsoport tagjai azt próbálják megérteni, hogyan viszonyulnak az emberek azokhoz a tárgyakhoz, amelyekkel az űrben élnek együtt. Azzal, hogy régészeti módszereket alkalmaznak a világűrben, megérthetik, hogy miként alkalmazkodnak az emberek a teljesen új környezethez. A projekt első szakaszában a legalapvetőbb régészeti technikát, a próbagödröt veszik alapul. A Földön a módszerrel 1 méter mély négyzet alakú területet ásnak ki, hogy kiértékeljék az adott területet és megtervezzék a későbbi munkát. Az űrprogramban viszont ragasztószalaggal fognak egy területet kijelölni az űrállomáson, majd fotók révén mérik fel, hogy miként használják az adott teret. A kísérlet 60 napon át tart majd, a képek naponta készülnek. Egy érdekes megfigyeléssel folytatjuk hamarosan a tudomány mai állását. Az álcázás mestere a világ legkisebb szárazföldi csigája. Tartsanak velünk!
Tudomány ma. A tudomány mai állása. Hamarosan folytatjuk.
Halas Rádió. A bizalom hangja.
Fejlesztések, felfedezések, új lehetőségek. Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása most folytatódik.
Egy új felfedezéssel folytatjuk a tudomány mai állását. A világ legkisebb 2 szárazföldi csigafaját fedezte fel, és írta le egy nemzetközi kutatócsoport, melyben magyar kutatók is részt vesznek. A 2 különleges csigafajta jelenleg a világ legkisebb szárazföldi puhatestű állatai, 1 millimétert sem ér el a méretük. Az eddig ismert legkisebb szárazföldi puhatestű egy 2015-ben leírt borneói csigafaj volt, azonban azt egy észak-vietnámi barlangból most előkerült újabb faj, melynek neve ógörökből magyarra fordítva homokszem, maga mögé utasította. A világ legkisebbjének kijáró trófeát birtokló új faj héjának legnagyobb mérete 0,6 és 0,68 mm között változik, a legkisebb példány kalkulált térfogata pedig 0,36 köbmilliméter. A beszámoló szerint a Laosban szintén most felfedezett másik parányi csigafaj azért különleges, mert az élő példányok spirális mintázatban sárgolyókat helyeznek el a héjukon. A hasonló viselkedési mintázatok leggyakoribb magyarázata az álcázás. Ha ez ebben az esetben is igaz, akkor a 0,6 mm-nél alig nagyobb csigáknak is álcázniuk kell magukat, hogy elkerüljék valamilyen ragadozó támadását. A sárgolyók valószínűleg a csigák ürülékéből készülnek. A faj így ógörögül az ürülékgyűjtő nevet kapta. A most felfedezett csigafajoknál a tudomány ugyan ismer valamivel kisebb tengeri fajokat, a szárazföldön jelenleg ezek a legkisebbek. A csigaméret alsó határát valószínűleg 2 tényező szabja meg. Az egyik az, hogy az újszülött csigának, amely körülbelül 0,2 mm-es átmérőjű, megfelelő számú idegsejttel kell rendelkeznie ahhoz, hogy az élet folyamatai működjenek. A másik pedig az, hogy a kifejlett csigának elég nagynak kell lennie legalább egy tojás előállításához. Egy érdekes megfigyelés következik. Minél magasabb egy fa, annál kisebbek a levelei, állapították meg kutatók. Megtalálták az okát, hogy miért nem nőnek az égig a fák. Ez a matematikai összefüggés a magyarázata annak, hogy a fák maximális magassága nem lehet sokkal több 100 méternél. 2 amerikai kutató a Kaliforniai Egyetemről 1925 fafajt hasonlított össze, amelyek levélmérete a pár milliméterestől a több mint 1 méteresig változott. Megállapították, hogy a levélméret a viszonylag alacsony fafajok között a legváltozatosabb. A megfigyelések magyarázatát a növény keringési rendszerében kell keresni. A levelekben a fotoszintézis során termelődő cukrok csőszerű sejtek hálózatán keresztül áramlanak szét a növényben. A cukrok felgyorsítják az áramlást, így minél nagyobb a levelek összfelülete, minél több cukor képződik, annál gyorsabban jutnak el a növény többi részébe. A szállítórendszer véges kapacitása, a csövek összkeresztmetszete és a szállítás sebessége miatt azonban van egy olyan pont, amikor már nem éri meg egy bizonyos méretűnél nagyobb leveleket növeszteni. a magas fák már akkor elérik ezt a határt, amikor még a leveleik kicsik. Ha nagyobb leveleik lennének, és nagyobb lenne a levélzetük összfelülete, akkor sem érne el gyorsabban bennük a tápanyag a legtávolabbi részekre, például a gyökérzethez. A számítások azt mutatják, hogy a fák magasságának növekedésével a levélméretek változatossága a fajoknál egyre szűkül. Nagyjából 100 méteres magasságnál egyformák lesznek a különböző fajok levelei. Úgy tűnik, e magasság fölött a fák már képtelenek lennének életképes leveleket növeszteni. Ritkaságnak számító iker afrikai elefántok születtek Kenyában. Hamarosan ezzel folytatjuk a tudomány mai állását.
A tudomány mai állása. A tudomány mai állása. Hamarosan folytatjuk.
Halas Rádió. A bizalom hangja.
Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása most folytatódik.
A mikrofonnál Kecskés Ákos. Köszöntöm azokat a kedves hallgatókat, akik most kapcsolódtak a Tudomány mai állása című műsorba, melyben most arról szólunk, hogy ritkaságnak számító iker afrikai elefántok születtek Kenyában. Kevésbé lenne érdekes ez, ha nem afrikai elefántokról lenne szó, melyeknél rendkívül ritka, hogy egyszerre több borjúnak adjon életet egy anya. A Bora nevű állat ikerborjakat hozott a világra, egy hímet és egy nőstényt. Az állatokra a Kenyai Nemzeti Rezervátumban szafarit vezető idegenvezetők lettek figyelmesek január közepén. A néhány napos elefántikrekről videó és több fotó is készült. Ikerborjak születése az elefánt populációk összes születésének mindössze 1%-át teszi ki. A Kenyai Rezervátum területén 2006-ban történt ilyen. Az iker elefántborjak nehezebben boldogulnak, mivel az anyjuk nem mindig képes elegendő mennyiségű tejjel ellátni őket. A 2006-os születésű ikrek is csak pár napig éltek. Az első napok kritikusak az állatok életben maradásának szempontjából. Az afrikai elefántok vemhességi periódusa 22 hónapig tart. Ez a leghosszabb az emlősök közül az állatvilágban. A 4 évente történő szülések alkalmával jellemzően egy utódnak adnak életet. Kenyában egy 2 évvel ezelőtti számlálás adatai szerint 36 ezer elefánt él, ami a 2014-es adatokhoz képest 12%-os növekedés. A tudomány mai állása szerint hologram betegeket is kezelnek hamarosan egy brit kórházban. A hologram technológia segít felkészülni a valódi vészhelyzetekre, ezért indította el a Cambridge-i Egyetem oktatási kara és kórháza a hologram technológián alapuló programot. Ezzel segítséget nyújtanak a tanulóknak, orvosoknak és nővéreknek ahhoz, hogy valódi páciensek bevonása nélkül is felkészülhessenek a különböző kezelések elvégzésére és a komplikált diagnosztikai feladatokra. A hologramos szimulációk előnye a valódi szituációkkal szemben, hogy bármikor rendelkezésre állnak, nem csak a helyszínről, hanem a világ bármely pontjáról elérhetőek tablettel vagy okostelefonnal, és olyan speciális eseteket is vizsgálhatnak a segítségükkel, amelyekre egyébként nem gyakran nyílna lehetőség. A program első lépéseként például sürgős beavatkozást igénylő vészhelyzeti eseteket modelleznek majd a hologramok bevonásával, amelyekkel a valós emberi reakciókat és a humán faktort is tanulmányozhatják a résztvevők a fizikai aspektusok mellett. A hologramos kivetítéssel működő technológia használatával szabadon módosíthatják egy-egy szimulált helyzet komplexitását, annak függvényében, hogy a tréning milyen digitális elemek, azaz orvosi eszközök, páciensek megjelenítését igényli. Hasonló hologram technológián alapuló orvosi oktatási programok már máshol is indultak. Az egyik legkülönlegesebb megoldást az úgynevezett hologram fülkék jelentik, amelyek egyikét a Közép-Floridai Egyetemen állították fel tavaly augusztusban, hogy a Dr. Hologram programmal ebben a fülkében megjelenített, akár előre rögzített, akár valós idejű szituációk elemzésével gyakorolják a hallgatók az orvoslás tudományát. Egy érdekes kutatással folytatjuk hamarosan a tudomány mai állását, mely szerint, ha alszunk, az agyunk még figyel. Tartsanak velünk!
Tudomány. Tudomány ma. A műsor hamarosan folytatódik. A tudomány mai állása.
Halas Rádió. A bizalom hangja.
Hírek a tudomány világából. A lehetőségek műsora. A tudomány mai állása most folytatódik.
Egy kutatás szerint, ha alszunk, az agyunk még figyel. Alváslaborban végzett vizsgálatok során izgalmas eredményekre bukkantak a szakemberek. Egy svájci, osztrák alváskutatókból álló csoport azt vizsgálta meg, hogy miként reagál agyunk az alvás közben hallottakra. Az eddig is világos volt, hogy észleljük a környezetünket bizonyos módon, az azonban nem, hogy mit csinál az agy az így nyert adatokkal. A kutatók egy Salzburgi Egyetemi Alvásközpontban poliszomnográfiás vizsgálatot végeztek. Ennek során a teljes körű alvásvizsgálat része például az agyi elektromos aktivitás mérése is. A 17 résztvevő esetében kettejüket az itt eltöltött éjszakán az alvás ideje alatt különféle hangingerek érték, vagy a saját nevüket, vagy idegen nevet hallhattak, vagy ismerős hang, vagy idegen hang beszélt hozzájuk. A vizsgálatok arra jutottak, hogy az ember alvás közben a számára idegen dolgokra figyelmet fordít, így például az idegen hangokra. A kutatók úgy fogalmaztak, hogy az alvó agy amolyan őrszem üzemmódba kapcsolt, amelynek során a fontos külső ingereket az alvás ellenére is feldolgozta. Ezen szokatlan jellegű ingerek elemzése alapján képes az agy például azt eldönteni, hogy fel kell-e ébrednie. Az agyi elektromos aktivitás jelein a K-komplex nevű jellegzetes agyhullámok, amelyek a gyors, szemmozgás nélküli alvás szakaszban jelentkeznek, az idegen ingerek hatására gyakoribbak voltak, mint az ismerős hangingerek hallatán. Az idegen hangokra létrejött K-komplexeket nagyfokú aktivitásváltozás kísérte, amely az ingerek feldolgozásához köthető a kutatók szerint, és az idegen, ismeretlen hangingerek erősebb, szinkronizált választ váltottak ki az agyban, mint az ismerős hangok. A szakemberek úgy vélik, hogy a K-komplexek szerepe igen fontos lehet abban, hogy az agy szétválassza a számára lényeges információkat alvás közben. Arra a különös dologra is fény derült az agyi aktivitás elemzéséből, hogy az agy még alvás közben is képes tanulni. Az éjszaka első felében még idegen hangokra az idő előre haladtával egyre kevésbé reagált idegenként, vagyis ismerőssé vált számára a korábban idegen inger, azaz megtanulta azt. Az eredmények alapján a K-komplexek azok, amelyek során az agyunk az őrszem üzemmódra vált, és képessé válik alvás közben is reagálni a különböző külső ingerekre. Az orvostudomány világából következik most egy fejlesztés. Elsőként kapott bionikus szemimplantátumot egy 88 éves nő Nagy-Britanniában. Az úttörő eszköz lehetővé teszi, hogy megvakulása óta először észleljen vizuális jeleket. A nő egy időskori, száraz makula degeneráció leggyakoribb formájában szenved, amely világszerte emberek millióit sújtja és a látás elvesztésével járhat. A szakértők szerint az új eszköz reményt adhat az ebben szenvedőknek látásuk visszaállítására. A nő vak bal szeme mögé beültettek egy 2 mm-es forradalmi csipet. Csúcs technológiájú kamerával ellátott szemüveget kapott. Ez rögzítette az előtte lévő dolgokat, majd az erre vonatkozó adatokat elküldte az implantátumnak, mely elektromos jeleket továbbított az agyba, ahogyan ez a természetes látás során is történik. A páciens egy európai szintű klinikai teszt során kapta meg a szerkezetet. A mikrocsipet a retina közepe alá ültetik be. A páciens a derekán egy kis számítógépet visel, ehhez csatlakozik a videókamera. A chip felfogja a szemüveg által rögzített képsort, és továbbítja a számítógéphez, amely mesterséges intelligencián alapuló algoritmus segítségével dolgozza fel a szemüvegből érkező adatokat és irányítja a szemüveg fókuszát. Ezt a képet aztán a szemüveg infravörös fényként visszasugározza a szemen keresztül a csipbe. Ez elektromos jelek kialakítja, melyek a retina sejtjein át eljutnak az agyba. Az agy aztán ezeket a jeleket úgy érzékeli, mintha természetes látásból származnának. Egy technikai újdonságról számolunk be hamarosan. Az emberihez hasonló robotkezet alkottak kutatók. Tartsanak velünk!
A tudomány mai állása. Hamarosan folytatjuk.
Halas Rádió. A bizalom hangja.
Tudás. Csúcstechnológia.
Hírek a tudomány világából.
A tudomány mai állása.
Most folytatódik.
Egy technikai újdonsággal folytatjuk a tudomány mai állását. Dél-koreai kutatók olyan robotkezet készítettek, amelynek mozgástartománya az emberi végtagokhoz hasonló. Fejlett protézisként vagy mesterséges intelligenciával dolgozó robotoknál lehetne használni. Acélból és alumíniumból készült, emellett minden egyes ujját három kis motor mozgatja. Ezek a legfontosabb jellemzői az új robotkéznek, melyet a dél-koreai egyetem mérnökei terveztek. A fejlesztés 1,1 kg-ot nyom, de így is elég erő lakozik benne, hogy összenyomjon egy konzervdobozt. A robotkéz olyan precíz mozgásokra képes, amelyekhez hasonlót az emberi végtagoknál látni. A készülék ennek megfelelően könnyed mozdulatokat és kényes feladatokat is elvégez. Ilyen például az ollóval vágás, a csipesz használata vagy a tojás ujjak közti megtartása, de anélkül, hogy bármelyikben kár keletkezne. A precíz mozgástartományhoz az emberi kéz felépítését vették alapul. A kéz így bizonyos értelemben inakkal és izületekkel is rendelkezik, noha ezeket természetesen fémalkatrészek alkotják. A fejlesztés tartós és elég szívós is, ezeket kísérlet igazolta. A tartósági teszt során a kéz egyik ujjának 30 percen át kellett lenyomva tartani egy gombot, amelyet gond nélkül elvégzett. A másik próba alatt egy 18 kg-os súlyzót kellett megemelnie, ami ugyancsak sikerült. A kéz a kutatók szerint nem törött vagy repett el. Az egyelőre nem tisztázott, hogy a fejlesztést mikortól lehet majd hasznosítani, de a tudósok úgy vélik, hogy a robotika és a protézisek piaca is nyerhet vele. Essék szó most egy érdekes régészeti feltárásról. Ismeretlen építmények rejtőztek a Machu Picchu Nemzeti Parkban. A Varsói Egyetem régészeiből álló csapat egy sor korábban ismeretlen építményt azonosított. A kutatók a lézer alapú távérzékelést alkalmazták az erdő lombkoronája felett drónok segítségével. Egy 3D-s digitális ábrázolást készítettek a különleges lézer visszatérési idejének különbségei és a változó lézer hullámhosszai révén, majd számítógépes szoftverrel eltávolították az úgynevezett akadályozó rétegeket, így az erdőket és a mezőgazdasági növényeket, hogy felfedjék az alatta elrejtett táj körvonalait. A tudósok egy inka komplexumra összpontosítottak, amely egy a vízzel kapcsolatos szertartási központ, és amely számos vízzel kapcsolatos szentélyt és fürdőt foglal magában. Az adatokat elemezve végül 12 kisméretű kör- és téglalap alaprajzon felállított építményt tártak fel a komplexum külterületén. A kutatók szerint ezekben lakhattak az azt üzemeltető emberek, bár az építmények kevésbé díszesek. A jelek szerint főként nők vigyáztak a komplexumra, amint azt egy lengyel-perui csapat korábbi ásatásai során felfedezett tárgyak is sugallják. A vizsgálat eredményei korábban ismeretlen csatornákat is feltártak, amelyek részben egy föld alatti kőtömbökből álló rendszeren keresztül látták el a komplexumot vízzel egy közeli folyóból. És ennyi fért mai műsorunkba. Híreinket, témáinkat tudományos és ismeretterjesztő honlapokon megjelent cikkek, tanulmányok, kutatási eredmények alapján állítottuk össze. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, ha gondolják, tartsanak velünk legközelebb is. Búcsúzik a műsorvezető szerkesztő, Kecskés Ákos, a viszonthallásra.
Hírek a tudomány világából.
A lehetőségek műsora. A Tudomány mai állása című műsort hallották.
Köszönjük figyelmüket!